Szeretettel köszöntöm a testvéreket a mennybe menetel ünnepén, és kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 358. dicséretünknek énekeljük első 4 versét. A 358. dicséretünk első 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: a Krisztus mennybe felméne.
A Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene, Atyával megbékéltetne, életre bévinne. Ó, mi kegyelmes Mesterünk, emlékezzél meg mi rólunk, ki meghaltál, volt érettünk, légy jelen mi velünk. Te látod, mennyből éltünket, és nagy keserűségünket. Vigasztad meg mi lelkünket, hogy higgyünk tégedet. Mert megfogadtad mi nekünk, hogy lész örökké mi velünk. Adjad szent neked mi nekünk, hogy benned hihessünk.
Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, köszönjük azt, hogy Krisztus a Földön érettünk volt, hogy mi is, a mi életünk megérkezhessen Te hozzád. Köszönjük, hogy az ő megdicsőülésének ünnepén állhatunk most meg lélekben Te előtted. Köszönjük, hogy amit elvégzett értünk, a tökéletes áldozatot bemutatta, tanítását megadta, sok jelet és csodát tett, hogy emlékezve őre, vele a mai napon is élő kapcsolatba kerülhessünk. Így áldjuk meg a testvéreinket az otthonaikba, hogy a Szentlélek közösségében tudjunk most együtt lenni. Hadd meg Istenünk, hogy tudjunk örvendezni Krisztusban, mert nem mulandó aranyon és ezüstön váltottál meg bennünket, hanem Jézus Krisztusnak, szeretett fiadnak, vére által. Köszönjük, hogy a tökéletes szeretet az Isten kegyelmének aktív jelenléte munkálkodik most is a mi életünkben. Így kérjük, áld meg gyülekezetünket, minden egyes tagját, áld meg Magyarországot, népünket, áld meg a vezetőket bölcsességgel, és add, hogy mindannyian megtalálhassuk a helyes következő lépést az életünkben, és veled is élő kapcsolatban lehessünk, imádkozhassunk, dicsőíthessük a te szent nevedet, hiszen ma te vagy a középpontban, a te megdicsőülésed. Add meg Jézus Krisztusunk, hogy örvendezzünk ennek a nagy jónak, ami szintén érettünk is történt. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mennybe menetel igéit az apostolok cselekedetéből, az első fejezetből, az első 14 verset olvasom. Apostolok cselekedetéből, az első fejezetből, az első 14 verset olvasom. Az első könyvet arról írtam, Teofilusom, amit Jézus tett és tanított kezdettől egészen addig a napig, amelyen felvitetett. Miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szent élekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Ő így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük látára felemeltetett, és felhőt akart előtt a szemük elől. Amint távozása közben a feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük, fehér ruhában, és ezt mondta. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon a Zélóta és Júdás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Kedves testvérek, a mennybe menetel ünnepe van a mai nap. Ez egy olyan ünnep, amiről sokszor megfeledkezünk. Hiszen nem vasárnapra esik, úgymond nem nagy sátoros ünnepnek tartjuk ezt, és nem is annyira szoktunk róla megemlékezni. A hétköznapok világába bújik meg, és mindig áldozó csütörtökön ünnepeljük ezt. Ez az a csütörtök, amelyen Jézus Krisztusnak a mennybe menetelét ünnepeljük, és ebben is talán láthatjuk azt a fajta alázatot, ahogy Krisztus alázatosan a földön járva sem kereste a maga dicsőségét, és az ő mennybe menetele is megbújik a hétköznapok napjai között, mint egy észrevétlenül. A tanítványai előtt emelkedett föl Jézus, és tűnt el a szemük elől, de ez előtt még 40 napig megjelent nekik, beszélt az Isten országára tartozó dolgokról, erősítette őket, hitüket megpróbálta, intette, bátorította őket, és a jövőre nézve tanította. A tanítványoknak ismét szükségük volt arra, hogy Krisztus, miután megérkezett ugye a húsvét, amikor elveszítették Jézust, most fel kellett nekik azt dolgozni, hogy Jézus ismét él, és feltámadt, és különböző jeleket adott Krisztus, amiben bizonyította az ő létét, az ő valóságos feltámadását. Miért volt ez a 40 nap? Ez a 40 nap azért volt, hogy megerősödjünk abban, amikor majd Krisztussal lelki módon kell majd a kapcsolatot tartani. A feltámadott Krisztus lényegében mindig megjelenik és eltűnik a tanítványok szeme előtt. Ezzel is a kettős természetét akarja megmutatni Jézus Krisztus. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. E két természet van jelen benne. Az emberi természet a látható, a földön megszületett, inkarnálódott Krisztus, az isteni természet pedig ebben található, de az isteni természet az örökké való, nem mindig látható szemünkkel, nem mindig a nyilvánvaló világban megtapasztalható módon jelenik meg, de mégis valóságos. A sírkamrába tett Krisztus lényegében megmutatja, hogy a halálban is Úr, Jézus Krisztus, és van hatalma az élet és a halál fölött. Van hatalma a lélek fölött, van hatalma a megnyilvánulások fölött, és vissza tudja adni az életet, és maga is fel tudja venni azt. Ezáltal bizonyítja az örök élet hatalmát, ami egyedül az Istené. Ezért szoktuk azt mondani, hogy az örök élet Istenében bízunk és reménykedünk. Ő hozzá jövünk. Tehát azokat az isteni erőket, amelyeket Krisztus megjelenített a Földön, most magába egyesíti, mint feltámadott Krisztus, és a mennybe menetele alkalmával, bebizonyítva, megdicsőítetik az Atyától, és felül a hatalom királyi trónusának jobb oldalára, vagyis a dicsőségnek, a hatalomnak és a megdicsőülésnek az oldalára, és ezzel kifejezi azt az igazságot, hogy Jézus Krisztus lábai alá vetett mindent az Isten, mindent neki adott, mindent ő benne adott a mi számunkra, és ezáltal van nekünk élő utunk a mennyei trónushoz, az Atya királyi székéhez. Isten tehát Jézus Krisztusban a legnagyobb lehetőséget adja minden egyes ember számára. Nem csak egy egyszerű tanító, aki tanítása után meghalt és tanítványaira hagyta gondolatait, hogy hirdessék meg azt, hanem olyan mester, Isten fia, olyan főpap, aki ma is él, uralkodik, az örökké való Isten trónusán van, közben jár érettünk, tehát élő valósághoz, élő személyhez tartozik minden egyes keresztjén ember. Ez fontos tudnia. A mennybe menetel ünnepe azt jelenti, hogy Isten hatalmi ereje a Földön teljes, hiszen az a Krisztus, aki a Földön meghalt, nagypénteken érettünk, az megdicsőítve az örökké való Atyánál, teljes hatalmával, erejével, dicsőségével képviseli mindazt, amit eddig tanított a Földön, védelmezi az összes tanítványát, az összes ember fölött, ha hisz benne, ha nem hisz benne, lényegében hatalma van. Hatalma van mindenkinek a lelke fölött, és ezt a hatalmat Istentől kapta. Azokat, akik hisznek ő benne, akik hisznek Jézus Krisztusban és az ő áldozatában, hatalma van Krisztusnak üdvözíteni, és az örökké való Istennel személyes kapcsolatba hozni. Akik nem hisznek ő benne, azoknak pedig élő lehetőségük van, hogy megismerjék őt, és Krisztus azoknak az életében is munkálkodik, és Isten ott is munkálkodik, ahol látszólag nem vetett. Minden ember lelkére képes hatni az Atya trónjától, minden élőkön képes az ő hatását kifejteni, mind láthatókon, és mind a láthatatlan világban. Tehát szenvedése után Krisztus beszélt a tanítványoknak arról, hogy elküldi Szent Lelkét. A Szentlélek elküldésének kritériuma viszont az, hogy Krisztusnak el kell hagynia ezt a világot, hogy megérkezzen a Szentlélek, és a Szentlélek korszaka, az evangélium korszaka, és az Isten kegyelmének a korszaka érkezzen meg mi hozzánk. Tehát most a Szentlélek korszakában élünk, az evangélium hirdetésének korszakában, amikor a Krisztus váltsághalálát meghirdetve mi az Isten jó akaratát és evangéliumát hirdetjük meg, és ezen keresztül a Szentlélek érkezik meg a szívünkhöz, és így lehetünk kapcsolatban a mennyben uralkodó Krisztussal. Tehát ezért szenvedett Krisztus, hogy mindez igazság legyen a mi számunkra, nem esterkélt mese, aminek semmi alapja nincsen. Ne egy egyszerű hitetés legyen az emberek számára, hogy higgyetek Krisztusban, aki régen élt, kövessétek az ő tanításait. Fogadjátok el a bűnbocsánatot, mint a régen megszerzett eredményt, amit Isten nektek ajánl. A bűnbocsánat Isten szeretetének az áradása, az Isten kegyelmének a megtapasztalása és a Szentlélek jelenléte az életünkben a mennybe ment Krisztus által mindig a jelenben van, mindig a mostban található meg, és ezért fontos, hogy Krisztus, az univerzum, a világegyetem, a mennyország központi helyén legyen, ahonnan minden nap küldi az erejét, jelenlétét, megvilágosító hatalmát, és minden ember lelkére, minden földi eseményre, és minden világkorszakra képes legyen kifejteni hatását. Ezért ment fel a mennybe, ahonnan Isten mind a láthatókat, mind a láthatatlan világot megalkotta. Ott van az univerzum, a lelki univerzum középpontjában is, ahol az Isten trónja van, az a középpont. Ha valaki a középpontot uralja, mindent ural, ami abból kiárat. Így uralkodik Krisztus mindenek felett. Tehát ezért örvendezhetünk mi is, akkor, amikor nem látjuk a Krisztust. Azt mondta Krisztus, felmegyek az Atyához, az az igazság, hogy felmegyek, és nem láttok engem többet, míg meg nem jelenek majd a magam dicsőségében. Tehát amikor nem látjuk Krisztust, az bennünket nem elbizonytalanítani kell, hogy nincs itt, nincs segítségünk, hanem mindig felhívja a figyelmet, hogy a mennyben van, ezért mindig van segítségünk. Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Az odafelvalókkal törődünk, és amikor egy imádságot elmondunk, amikor a lelkünkben Istennel vagyunk, akkor nem kisebb helyen érkezik meg a mi imádságunk a Szentlélek által, hanem egyenesen Krisztussal vagyunk kapcsolatban. Így is mondhatnám a mai modern világban, hogy működik a lelkinet. És Jézus Krisztus már sokkal előbb feltalálta ezt. Tudta azt, hogy van egy élő eleven kapcsolat, amelyre szükségünk van minden körülmények között. És amire az ő nevében felcsatlakozhatunk, jelen lehetünk, és küldhetjük a magunk szívének jeleit, kéréseit. Mindent megoszthatunk az Istennel, a kérdéseinket, az elakadásainkat, a bánatunkat és fájdalmunkat. Ha születés van a világban, és örülhetünk valakinek a megérkezéséhez, ha valakinek segítségre van szüksége és útmutatásra, Isten trónusánál van hely, ezt elmondanod. De a legfontosabb, hogy megtapasztald az üdvösséged erejét, vagyis azt, hogy Isten a Jézus Krisztusban felhatalmazott téged, hogy mint lélek, az Istennel betöltekezve megtapasztald saját lelkednek, teremtettségednek tiszta voltát, hogy tiszta szívvel, bűnbocsánattal és az ő kegyelmében részeltetve megértsd, hogy kicsoda az Isten. Mi az Istennek a magassága, mélysége. Kicsoda az az Úr, aki a Krisztus a te számodra, aki minden szeretettel, hatalma teljességével és lelke jelenlétével minden nap veled van, még akkor is, ha nem látod. Minden egyes sóhajtás, minden egyes fohász, minden egyes gondolatod, vágyad, és mindaz, amit teszel, és amit szólsz, és amit gondolsz, amikor Istennel megbeszéled ezt, vagy Isten nélkül teszed ezt, az is Isten jelenlétébe érkezik meg. Vagyis semmi nincs elveszve mindezekből. De ettől nem félnünk kell, hanem ez az, ami erőt adhat nekünk. Istenem, jó, hogy te ismersz engem. Nem kell semmit sem elrejtenem. Mindent tudsz, és így szeretsz, így szabadítasz engem, és tanácsolsz, oltalmazol és őrzöl. Jézusnak volt egy fontos parancsa a tanítványoknak. Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottatok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Fontos az Isten dünamiszával, erejével és az ő személyes jelenlétével való betöltekezés. Ezt nevezzük Szentléleknek. Isten valóságos lényét fogadjuk magunkba. Nem egy teológiai fogalomról van itt szó, hanem Isten lelkének megnyilvánulásáról, amely betölti az ember szívét. Mert senki sem követheti Krisztust, ha nincsen benne Szentlélek. Senki sem élheti meg üdvösségét pusztán azáltal, hogy meghirdetik neki, hogyha a Szentlélek nem teszi azt élővé az ő számára. Senki nem kaphat bűnbocsánatot azáltal, hogy egy ember azt mondja, megbocsátottak a te vétkeid, ha a Szentlélek nem oldozza föl a szívében és lelkében, és nem teszi ezt élővé az ő számára, minden csak üres szó, üres teologizálás, és a modern világunkban úgy gondoljuk, hogy üres szavak, amelyek mögött nincsen tartalom. Pont ezért megy föl Krisztus a mennybe, hogy valódi tartalma legyen, ereje és hatalma legyen mindannak, amit majd a tanítványok hirdetni fognak, amikor Isten igéjét hirdetik, az Úr a mennyből hatalmas erőkkel, jelekkel és csodákkal kíséri a tanítványok tanítását. Innen érthető meg, hogyan terjedt el a kereszténység, hogyan voltak jelek és csodák az apostolok életében, mikor olyan egyszerűen elmondták a Krisztusban megtapasztalt életüket, és ahogy megjelenítették az emberek előtt a Krisztus tanítását, hogy létezik az, hogy hatott a szívekre, hogy létezik az, hogy az emberek megértve megváltoztak, hogy létezik az, hogy az emberek átélhették a Krisztus erejének áradását, az Isten szeretetét megtapasztalhatták. Ez mind a Szentlélek munkája és műve. Tehát nincsen kereszténység Szentlélek nélkül. A mennybe ment Krisztus azért küldi el a Szentlélket, mert maga tesz arról bizonyságot, jobb nektek, ha én elmegyek, és elküldöm a vigasztalás lelkét, a pártfogót, aki veletek van, aki mindenkor az Istenre néz, isteni igazságokat, az Isten kegyelmét és szeretetét közli veletek, erőt ad nektek, mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben, szeretetben, józanságban, és az Istenbe vetett élő hitben. Ez az élő hit pedig nem azt jelenti, hogy hiszékeny módon elhisszük, hogy van Isten, hanem mögé nézzünk a dolgoknak, Isten titkait, Isten titkainak sáfárai leszünk, és Isten mindannyiunk számában, mindannyiunk szívében jelenlévő akar lenni. Nem kevesebb tehát a Szentlélek ajándéka a Krisztus földi jelenléténél, hanem azt mondja Krisztus, több és jobb az. Tehát át kell állítanunk a gondolkodásmódunkat lelki értelemben, és lelkileg kell, hogy értelmezzük Krisztus szavait. Maga Pál apostol is beszél arról, hogy a régiek, a törvény és az írás az betű szerint értelmezték az Istent. Viszont az új szövetségben a Szentlélek értelmezi az Isten igéjét, ő a magyarázó. Ezért az Isten igéjével való viszonyunk is megváltozik a mennybe menetele után. Vegyetek szent lelket, mondja Krisztus. A Szentlélek vételére maga az ige szólít föl, de utána a Szentlélek veszi át az irányítást, és az igét ő magyarázza a szívünkben, mert ha Isten nem teszi élővé az ő szavát bennünk, az isteni szó is olyan lesz, mint az emberi szó. Erőtlenné válik, hiába valóvá válhat, ha nincs annak ereje. Tehát minden, Isten lesz minden mindenekben, a Szentlélek által, az emberben, mint megtapasztalható belső, személyes erőtér a Krisztus szeretete által. Megtapasztaljuk a világosságot, amit Isten gyújt a mi szívünkben a Krisztusban. Ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból. A halál szimbolikusan a testi létformát jelenti. Csak a testnek, a világnak, a földi síknak élünk. Aki feltámad a Krisztusban, az megtapasztalja a lelki ébredést, a felébredést, a megvilágosodást, az üdvösségét. Ma lett üdvössége ennek a háznak, ahogy mondta Krisztus is. Aki befogad engem, vagy aki befogad egy tanítványomat is, vagy befogad egy kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Aki engem fogad be, azt fogadja be, aki engem elküldött, vagyis az atyát. És aki befogadja a vigasztalót, a szent lelket, az befogadja Krisztust, és befogadja az örökké való atyát is. És így leszünk majd, így lakunk majd ketten, mindannyiótok szívében, ahogy mondja Krisztus. Veletek vacsorázunk, veletek leszünk élő közösségben. És ez nem mesterkélt mese, nem ment ki a divatból, ezt ma is lehet kutatni, megtapasztalni, és ezért érdemes keresztyénnek lenni. Nem azért kell keresztyénnek lenni, hogy kövessük a régiek útmutatását, hanem azért, hogy ma megtapasztalassuk az Istennek mai vezetését, ma a jelenlétét a szívedben, és hogy élő kapcsolatban lehess vele. Nagy kísértése volt az embereknek, hogy különböző időkről és alkalmakról kérdezzék Krisztust még mennybe menete előtt. Uram, mikor jön el majd a te országod, a te királyságod? Már nagyon várták, hogy eljöjjön az a pillanat, a tanítványok is, hogy Izrael visszanyerje régi dicsőségét, királyságát, majd visszajön Krisztus, és akkor majd övé lesz az uralom. Mikor állított fel újra a királyságot Izraelnek? És erre ezt válaszolta Krisztus, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. Tehát még az utolsó korszakban, amikor Krisztus királysága megérkezik, még ennek a fontosságát is mellőzi Krisztus. Egyrészt mondja, nem a ti dolgotok ezt tudni, ezt az időt az Atya a maga hatalmába helyezte, de ennél sokkal fontosabb, hogy a Szentlélek megérkezzen hozzátok. Erről mi mindannyian bizonyságot tehetünk, és kell, hogy megtapasztaljuk ezt. Ez a kereszténységünk egyik sarkalatos pontja. Kérni kell a Szent Lelket, hogy betöltse a mi szívünket. Mint ahogy a tanítványok is együtt voltak, amikor Jézus felment a mennyben, felemeltetett az ő szemük előtt, Jézus, akit felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt, felmenni a mennybe. Felhő takarta őt el. Egyszerűen eltűnt előlük. Innentől kezdve számítható pünkösdig az az átmeneti idő, ameddig várakozni kellett. Nem azonnal jött el a Szentlélek. Hát ott voltak a tanítványok, hittek Krisztusban, de mégis pünköskor még várni kellett pünkösdig, együtt kellett lenni, van egy várakozási idő. És ezt minden egyes embernek meg kell értenie. Fontos hitben várnunk az Istenre, az Isten szent lelkére, még a mindennapokban is. Nem egy automatizmusról van szó. De a Szentlélek megérkezik, akkor viszont mindenki betöltekezik vele, és megtapasztalja ezt az erőt a szívében. Aki ezt átélte, az megérti, és azonnal tudja, hogy ez nem tőle van. Istennek az erejét, Isten szent lelkét, amikor megkapjuk, akkor tudni fogjuk azt. Jelei lesznek ennek. Ez lesz majd pünkösd ünnepe a mi számunkra. Tehát egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban a tanítványok, az asszonyokkal együtt, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Vagyis beszélgettek Istennel. A Szentlélekkel való betöltekezésnek az egyik legegyszerűbb és legtökéletesebb módja a Szentírás szerint az, hogy beszélgetünk Istennel. Folyamatos kapcsolatban vagyunk vele, és ezt a kapcsolatot áldja meg Isten a Szentlélekkel. Így is mondhatjuk, ahogy Krisztus mondta, kérjetek és adatik. Ha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, hogy ne tudna a ti mennyei atyátok nektek is szent lelket adni, ha kéritek őt. Ha halat kértek, nem kígyót fog nektek adni. Tehát Istentől kérhetjük a szent lelket, mint ahogy a 10 szűz példázatában is láthattuk, hogy vannak szűzek, akik a példázat szerint vittek olajat a mécsesükbe, míg voltak olyanok, akik nem vittek, és elfogyott az olajuk. Így van minden egyes ember, akit nincs Szentlélekkel betöltekezve. Egy adott pillanatban megfogyatkozik a hite, elveszíti bizonyosságát, elveszíti erejét, Istennel való kapcsolatát, szétesik az élete, dezorientáltan fog élni, nem fogja látni az Istennek a jelenlétét, minden kétségbe von, mert nincs az olajában, nincs a lámpásában olaj. Te vagy a lámpás. Ha nincs benned az Isten szent lelkének jelenléte, nem tudja magyarázni neked, nem tud neked segíteni. Hiába mondjuk, hogy Uram, Uram, hiába kérünk Istentől, Csak elfelejtettük a Szent Lelket kérni. Elfelejtjük naponta az ő jelenlétét tapasztalni. És nem gyakoroljuk benne magunkat. Akkor hasonlatosak vagyunk ahhoz a szüzekhez, akik nem vitték a lámpásukba az olajat, és elfogyott. Mert sokáig várakoztat bennünket az Isten, míg visszaérkezik. Krisztus. Oly hosszú az idő az életünkben is. Volt, amikor közel voltunk az Istenhez, minden egyszerű volt, de amikor eljönnek a nem szeretem napok, a nehéz idők, a próbák, a kísértések, hamar elfogy az olajunk, hamar elfogynak a gondolataink, az érveink, hamar megfogyatkozik a hitünk, mert nem a Szent Lélekben vagyunk, mert nem a személyes élő kapcsolatban vagyunk, hanem az emlékekben, az elképzelésekben, a saját hitrendszerünkben, a saját váradalmainkban voltunk, és azt hittük, hogy az az Isten. De nem az. És az életünk sem olyan, mint ahogy elképzeltük, és ahogy hiszünk benne. És ezt a traumát a Szentlélekkel tudjuk legjobban átvészelni, mert a Szentlélek rámutat arra, hogy merre van az az út, az az ösvény, ami ebből kivezet, hogy újra megtapasztalhassuk az önazonosságunkat, egységünket, és azt, hogy nem kárhoztad bennünket, Isten, hanem újból erőt, értelmet ad az életünknek, és minden dolgunknak. Tehát a mennybe menetel ezért fontos a mi számunkra, és ennek titkát ma is kutatni kell. Mert ami akkor megtörtént, látszólag egy egyszerű esemény, hogy Jézus fölment a mennybe, ennek még ma is hatása van, és a jövőben is hatása lesz. Ezt ugyanúgy kutatni kell, mint bármi más eseményt. Az emberek kutatják az ősrobbanást, a teremtés pillanatát, vagy azt a pillanatot, amikor minden keletkezett. Kutatják, hogy hogy történhetett meg, milyen hatása van. Ez alapján próbáljuk megmagyarázni az életet, az anyagi világot, az élet keletkezését, az univerzum működését. Most képzeljük el, hogy a lelki világban ugyanilyen ősrobbanáshoz hasonlítható, amikor Krisztus felmegy az Atya jobbjára, és ott ül a trónon. Ugyanúgy megváltoztat mindent, ha ezt nem kutatjuk, nem értjük, és a Szentlélekkel sem kutatjuk ma, és nem szeretjük, és nem ismerjük meg, akkor valami nagyon lényeges dolog mellett mentünk el. Ha csak dogmává válik, ha csak üres szózattá válik, egy olyan ünnepi, amit nem is értünk, és ezért nem érthetjük a pünkösdöt sem, és ezért nem értjük a Szentlélek eljövetelét sem, mert a mennybe menetelt sem értjük, és nem tudjuk, hogy ki csoda az a Krisztus, aki fölment a mennyben, és ki az a Krisztus, aki itt élt értünk, nem ismerjük a tanításait, és nem ismerjük azokat a tetteket, amelyeket értünk tett. Tehát Isten igazsága az, ami a mennybe menetel alkalmával, ami megigazulásunkért a Krisztust felvitte a mennybe. Elég az ő áldozata a bűnök bocsánatára. Pecsét az ő mennybe menetele. Mindenki, aki hisz a Krisztusban, bocsánatot kap az Istentől, és nincs Isten haragja rajta. A múlt elfelejthető, és nem kell, hogy rávesse árnyékát a jelenünkre. Ami hátunk mögött van, elfelejthetjük. Ami előttünk van, célegyenest igyekezhetünk. A Krisztus elhívása szerint, odafelvalókkal törődve, már a földi világban, a lelki erőkkel, Isten erejével, amely a Krisztusban is megjelent nekünk, saját lelki természetünket kifejlesztve, megélve, üdvösségünkben járhatunk. Mit jelent az még, hogy Krisztus fölment a mennybe? Ő a mi fejünk, ha te Krisztusban vagy és Krisztus testében, az ő ereje munkálkodik benned. Az ő bölcsessége, Krisztus értelme lakik bennetek a Szentlélek által, ezt mondja a Szentírás. Isten örökkévaló módon mondott igent rád a Krisztusban. Mit jelent ez? Minden nap elfogad, minden nap megtisztít téged, és minden nap, mint a teremtésben, újra teremti benned a Szentlélek jelenlétét. Vagyis élő módon kapod azt, nem emlékbe kapod, nem papíron, oklevélen kapod meg a Szent Lelket. Nem úgy kapod meg, hogy a lelkipásztorod mindig beszél róla, és csak kívülről hallod, hanem valódi lelki módon élő kapcsolatot kapsz az Istennel. Tehát ez a zálog. Krisztus elment, és zálogot adott nekünk, amely zálogban ott van az ő jelenlétének, erejének, mennybe ment úrként való hatalmának a gazdagsága, és az a Szentlélekben árad reánk. Krisztus megdicsőülése azt jelenti, hogy nem földi hatalom küldte. Nem lehetett őt a földön királlyá tenni. Nem fogadta ezt el, mert azt mondta, nem e világból való vagyok. Mennybe menetele alkalmával ez bizonyítja. Eredeti létformájába ment vissza. Jobb az nektek, ha elmegyek, mert a mi javunkra van az Atya jobbján. Ő ott ül fönt és képvisel bennünket. Nem tudjuk azt elképzelni, hogy milyen hatalmas erő az, hogy van egy közben járunk az örökkévaló Istennél. Nem messziről közvetíti a mi érdekünket, hanem közvetlenül a trónus jobb oldaláról. A hatalom dicsősége trónján hangzik értünk az imádság. Érdemes még odafigyelni, hogy nem az égbe ment föl Krisztus, hanem a mennybe. A menny kifejezés az Isten lakhelyére utal, a lelki univerzum, a lelki világegyetem középpontjára. Tehát a menny túl van a látható világon. Ezért hiába mennek föl az űrhajósok, és mondják azt, nem láttuk Istent. Vagy anyagi módon, ha keressük az Istent, az anyagi világ még csak a külső megnyilvánulások formája. Krisztus nem az égbe ment föl, nem a felhők fölé ment föl, nem a csillagok közé ment föl, nem a hold bolygóra ment föl, nem a Marsra ment föl, nem az univerzum, a látható univerzum valamelyik pontjára ment föl, hanem a lelki világ középpontjába, ahonnan minden látható is kiáradt. Ez a menny. Túl a fizikai síkon, de a fizikai síktól nem elválasztva. Ezt fejezte ki az ő mennybe menetele is. A hegyre fölmenve az a fizikai sík, az elválasztás, amely légies, az a felhő, és amikor eltűnik a szemünk elől, az az a szféra, ami itt van, láthatatlanul, de most is körülvesz bennünket. Több proféciában, vagy ószövetségi könyvben is látható, illetve Jézus megdicsőülésében is, amikor a megdicsőülés hegyén van, hogy megjelenik egy fényesség, egy dicsőség, az Isten hangja hallhatóvá válik, a tanítványok is hallják, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok, vagyis megnyilvánul a mennyei szféra a földi világban. Úgy tűnik, hogy ezek a síkok egymásban vannak. Látszólag óriási a térbeli különbség. Azt gondoljuk, hogy valami nagy távolság. De az Isten teremtése úgy tűnik, egészen közel egymás mellé helyezte azt. És egy szempillantás alatt láthatóvá válik a mennyei világ, a földi szemek előtt is, amikor például egy angyal jelenik meg, vagy mennyei seregek is megjelenhetnének egy pillanat alatt a földi világban, és nem kell ahhoz nagyot utazni, hogy megérkezzenek hozzánk, hanem ez a két világ egymásban van. Ez is titok. Nem tudjuk, hogy van és hogy működik, de tudjuk, hogy mégis van, és láthatjuk ennek bizonyságát. Mert akkor Krisztus nem mehetett volna föl a mennybe egy felhő eltakarásával. Mert akkor űrhajóra kellett volna ülnie, és fénysebességgel hosszú évmilliókat kellett volna utaznia, hogy megérkezzen a mennybe. De erre nem volt szüksége. Ugyanúgy, ha az isteni természet bennünk lakozik a Szentlélek által, nekünk sincsen szükségünk arra, hogyha mi az örökkévaló Istennel akarunk beszélgetni, az ő jelenlétében akarunk lenni, nem kell térben és időben utazzunk. Mert a mennybe menetel biztosítja a mi számunkra azt, hogy tér és idő nem választhat el a mennyei erőktől. Ez a birodalom már itt van, csak láthatatlanul. És ezt az én országom nem e világból van, mondja Krisztus. Az én igazságom az Isten igazsága, mondja Krisztus, a ti javatokra. És a valóságos Istennek a természete tér és idő korlátok nélkül, az evangélium által és a Krisztusba vetett hit által a mennyei szféra ott lehet a te szívedben. Tehát megváltoztatta Krisztus az emberképet. Azt mondta, hogy ti az én tanítványaim vagytok, és Isten fiai vagytok. Mit jelent ez? Az Isten fiak mindig megjelenhettek az Isten dicsőségében. Beszél erről a Szentírás, hogy Isten trónusa előtt megjelennek az Isten fiak, és az ő dicsőségét láthatják. Ott lehetnek jelen, és Isten beszélhet velük. Ugyanez az Isten fiúi természet a Szentlélek által bennünk lakozik. Lehet, hogy mi nem látjuk földi szemünkkel, de a mi jelenlétünk ott van az isteni jelenlétben. És ha ezt komolyan vesszük, akkor ezt a tapasztalást, most persze csak hitáltal, de mégis valósággal megélhetjük. Ez a mi számunkra mit jelent? Aki Isten fiúságban van és él, és ebben a tudatosságban, Krisztusban van, az a mennyei erőket hordozza. És ez nem vicc, nem túlzás, nem csak egy teológiai fogás, amit most alkalmazunk, hanem azt jelenti, hogy védelmet kap, Isten jelenlétét kapja, Isten tanácsát tapasztalhatja meg, felhatalmazást, elhívást, üdvösségre való, állandó boldogságot élhet meg a szívében. És ezt érdemes megélni és megtapasztalni. Ezért van tehát a Szentlélek, ezért van rajtunk az Istennek áldása, csak ezért az egyért. Ha ez nincs, ez mind nem igaz. Csak emberi testben vagyunk, emberi módon gondolkozunk még akkor is, amikor a Bibliát kinyitjuk, mert nem magyarázza a Szentlélek a mi számunkra. A mennybe ment Úrral semmiféle kapcsolatunk nincsen. Ezért emberi módon magyarázzuk a Szentírást. Ezért volt annyi fájdalom, keserűség, bánat akár az egyház történetében is. Emberi módon, emberi hatalommal, emberi érdekből nyúltak Isten szavához. Ezért a kísértéseknek hatalmas ereje volt. És ezért akadtunk el sokszor a hídben is, akik a Krisztusban vannak, és a Szentlélekben, és a mennybe ment Úrral vannak kapcsolatban, minden ellenség ellen oltalmat kapnak, és megőrzi őket az Úr. Szabadíts meg minket a gonosztól, mondjuk imádságunkban, mert tiéd a hatalom, az ország és a dicsőség. Ez a hatalom csak akkor igaz, ha a mennybe menetelt megértve, ezt hitünkbe és életünk valóságba beépítjük. Tehát én itt a földön nem vagyok elválasztva a mennytől a Krisztusban, hanem be vagyok oltva. Ezért van vigasztalásom. Ez az a mennyei vigasztalás, ami megérkezik minden egyes emberhez. Lehet, hogy mindent elveszített, lehet, hogy nem úgy történik az élete, ahogy ő szerette volna, lehet, hogy beteg, lehet, hogy az életében most sok kérdés van, de mindezek ellenére hatalmasan megerősödhet. Megtapasztalhatja az Istennek azt a munkáját, hogy minden javára válik. Nincs Isten háta mögötti hely, aki a mennybe ment Úrral van kapcsolatban. Nincs ilyen hely, mert Isten trónja, és jelenléte mindenhova kiárad. Jézus Krisztus tehát olyan ítélő bíró, aki már minden károsztatást levett azokról, akik ő benne hisznek. Ezt érdemes megélni. Isten ítélőszéke elé ő állt oda helyettünk, hogy mi már úgy állhassunk oda, még a bűnösök is vagyunk, mint akik kegyelembe fogadott Isten, aki megbocsát a Krisztusban nekünk, és aki azonnal meg is tisztít. Ez tehát a hit korszaka. A hitünk korszaka viszont nem azt jelenti, hogy hinnünk kell olyan dolgokba, amelyek valóságát sosem tapasztaltuk meg, mondván majd odaát meg fogjuk tapasztalni. Ez a hitetés lenne. A hit korszaka azt jelenti, olyan valóságban hiszünk a Krisztusban, amit ma is megtapasztaltunk, és ennek valóságát a Szentírás által kutatjuk, és kipróbáljuk az életünkben. Ezért a hit és a próba együtt van. Nem olyan dologra hívott bennünket Isten a Krisztusban, hogy egy új korszakban, az új szövetségben higgyünk olyan valamiben, amit nem élhetünk át. Mert akkor az nem hit, hanem valami hamis bizondalom, amit úgy gondolunk, hogy majd egyszer megkaphatunk. A mennybe menetel sem ez, hanem élő valóság, és pont a mennybe menetel által a menny erőit és a Szentlélek jelenlétét akarja Isten, hogy megtapasztalhassuk. Adja meg Isten, hogy így legyen. Amen. Most pedig imádkozzunk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus, mint búzaszem, beleesett ebbe a földbe, hogy sok gyümölcsöt hozzon a mi javunkra. Köszönjük, hogy mi is ott lehetünk most, azon az égigérő fán, annak egy levele lehetünk, és a mi gyökerünk a Krisztusban van, és amikor életünk koronája pedig fönt van a mennyben, ahol az égi madarak fészket raknak. Köszönjük, hogy mint ahogy egy fának a törzsel, a gyökérrel kapcsolata van, így van kapcsolatunk Krisztussal az igén keresztül, és a Szentlélek, mint élő, megelevenítő, összekötő erő bennünket minden pillanatban meggyőz, megbizonyosít, és felhatalmaz, hogy akik az Isten nevében ott vannak a Krisztusban, kérik őt személyes életükben a vezetést, átadják a szívüket és lelküket. Ez ne egy beképzelés legyen, ne egy emberi hitetés, ne egy téveszme legyen, hanem valóság és élet. És ennek minden erőit megtapasztalhassák minden nap. Így kérjük, te áld meg gyülekezeti tagjainkat erővel, vigasztalással, útmutatással. Add, hogy az élő Krisztushoz kapcsolódjunk most, aki a mennyben van. Ne üres hitelveket, és ne emberi szabályokat kövessünk, hanem az élő Istennel legyünk, élő módon kapcsolatban. Ezért ment föl Krisztus a mennybe. Köszönjük, hogy nem csak pusztán egy emlékezés a mennybe menetel, hanem most is valóság itt, mert a menny erői itt vannak. Add meg nekünk, hogy ezt kutathassuk, megélhessük, és boldogan felszabadulhassunk ezáltal. Kérjük, add, hogy most minden, ami javunkat szolgálhassa, és lélekben ezt az estét is, még imádságban, a veled való beszélgetésben tölthessük. Aki nem kérte a Szentlélek betölt, Szentlélek erejét a szívében, csak általános Isten hite van. Kérjük, add, hogy mi mindannyian imádkozzunk azokért, hogy kérjék ezt a szívükben. Imádkozzanak ezért, mert fontos ez. Enélkül nincs Krisztus ismeret, nincs élő hit, nincs élő megtapasztalása az Istennek. Köszönjük, hogy ez a mennybe menetel által lehetséges a mi számunkra. Amen. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök tehát egy lényeges ünnepen, a mennybe menetel ünnepén. Örömmel hirdetem, hogy az állami intézkedések is lehetővé teszik azt, hogy most már vasárnap együtt lehessünk. Azonban bizonyos feltételekkel tudunk együtt lenni. Minden második padsort üresen kell hagynunk. Kérjük a testvéreket, hogy ezt vegyék figyelembe, és ugyanúgy maszkban, kézfertőtlenítéssel lehet majd bejönni a templomba, és másfél méter távolságra kell, hogy egymástól üljünk. Amennyiben családtagok érkeznek, akkor a családtagok ülhetnek egymás mellett, de aki mellette ül, az másfél métert tartsa meg. Így lehet a templomunk padjaiban majd helyet foglalni, illetve a karzaton is. Igyekezzünk mind a bejövetelkor, mind amikor kimegyünk, megtartani ezt a távolságot, és úgy elhagyni a templomot, illetve úgy bejönni. Kérem, hogy adják át a testvérek ezt az örömhírt azoknak, akikkel kapcsolatban vannak, hogy várjuk őket a templomunkba. Azok, akik nem szeretnének templomunkban jönni, azok számára hang anyagképpen fönt lesznek az Isten tiszteletek, illetve megpróbáljuk még a videó felvételeket is elkészíteni, amennyiben ez sikerül, hogy meglehessen. Ezt a formát még tartanunk, hiszen akik 65 év felettiek, nem biztos, hogy így is eljönnek a közösségünkbe, és van, aki így követi már a videócsatornákon keresztül az Isten tiszteleteket. Tehát szeretettel várjuk a testvéreket. Ugye egy hét, a következő vasárnapunk már pünkösd lesz. Pünkösd vasárnap és hétfőn is tartunk Isten tiszteletet 10 órakor. Egy Isten tiszteletet tartunk. A gyülekezet elnöksége a presbitériummal egyeztetve azt a döntést hozta, hogy vasárnapi, tehát az ünnep első napján tartandó Isten tiszteleten a 65 év feletti gyülekezeti tagjaink és azok hozzátartozóit várjuk szeretettel itt a templomunkban, és a hétfői napon 10 órás Isten tiszteleten várjuk pedig gyülekezetünk más tagjait. Ezt azért tettük, mert nem tudtuk, hogy milyen mennyiségben és kik szeretnének majd az ünnep alkalmával jönni a templomunkba. Ezért bontottuk, hogy ne legyen az, hogy sokakat el kell küldenünk, ha megérkeztek. Ha valaki mégis az első nap tud csak jönni, a második nap nem, azért kérem, hogy jöjjön el, mert lehet, hogy nem leszünk annyian sokan. Tehát megoldjuk, amennyiben megoldható. Igyekszünk így is helyet biztosítani mindenkinek. Kérem tehát, hogy a szájmaszkot mindenki hozza el. Illetve majd a bejáratnál kézfertőtlenítőt használja, és majd a kijelölt pacsorokban, tehát mindig egy pacsort hagyjunk ki magunk mögött, és úgy foglaljunk helyet a másikra tekintettel. Másik fontos tudnivaló még, hogy a gyülekezeti padokra kitett énekeskönyveket be fogjuk szedni, és így otthonról kell énekeskönyvet hoznunk. Tehát semmilyen közösen forgatható dolog nem lehet, ezeket vissza fogjuk szedni. Tehát így együtt lehetünk, és pünkösd ünnepén a Szentlélek kitöltésének ünnepét együtt ülhetjük már meg, illetve most vasárnap is együtt lehetünk. Kérem a testvéreket, hogy adják tovább ezt a hírt másoknak ismeretségi körben is, és így jöjjünk el, és aki teheti, vegyen részt az Isten tiszteleten, hogy lelki közösségünket így is ismét fel tudjuk venni azt a fonalat, amit elengedtünk, és együtt örülhessünk. Hirdetem, hogy a csütörtöki bibliaóra meg lesz tartva. Egyelőre a vasárnapi iskolát még nem indítottuk be, illetve a konfirmáció előkészítő sem működik még, és a konfirmációt is szeptemberre, októberre el fogjuk halasztani, mivel ezt még a zsinat sem támogatta, konfirmáció ünnepséget és egyéb ilyen alkalmakat. Tehát még ez is halasztásra kerül. A nyári táborral kapcsolatban egyelőre még abban sem szerveztünk, még minden áll, még várakozunk, és még nem látom ezt kellőképpen alátámasztva, hogy ebbe belefogjunk, mind a napközis tábor esetében, mind pedig az elutazós tábor esetében. Túl sok minden szabályt, előírást, egymással való figyelést, fertőtlenítést, ne legyünk túl közel egymáshoz. Ezeket még tartani kell, és ez így elég komplikáltá teszi a helyzetet, és még úgy ítéltem meg, hogy ez erre még az idő nem alkalmas. És meg kell várnunk, hogy a lazítás eredményeképpen mi fog történni. Ezt még senki nem tudja. Köszönöm az adományokat, ami eddig érkezett. Köszönöm a szeretetteljes hívogatás, hogy egymásra gondoltunk, és egymással tartottuk a kapcsolatot. A személyes támogatást is köszönöm, amit kaptam a testvérektől. Isten áldását kívánom tehát mindenki számára. Boldog viszontlátás reményében minden kedves testvéremnek szép estét kívánok, és szeretettel várunk mindenkit most vasárnap is Isten tiszteletre, aki tud, érkezzen meg közénk. illetve várjuk azoknak a jelentkezését, akik a fertőtlenítésben is tudnak részt venni, Isten tisztelet után kilincseket, korlátokat, padokat is fertőtlenítenünk kell. Tehát így segítségre is van szükségünk. Mindenkinek áldott szép estét kívánok. Most pedig énekeljük a már megkezdett énekünket, a 358. dicséretünknek 5., 6., 7. és 8. versét, a 358. dicséretünket. Énekeljük az 5. verstől a 8. versig.
És oltalmaz meg mindentől, Szent Atyádnak haragjától, ördögtől és kárhozattól, minden dühösségtől. Tekints nagy gyarlóságinkra, e világ csalátságára, vigy be a nagy boldogságba, te szent országodba. Egyetemben keresztjének, az Úr Krisztus dicsérjétek, ő néki hálát adjatok, felmagasztaljátok. Dicséret légyen Atyának, és ő Fiának, Krisztusnak, és a mi vigasztalunknak, a Szent Háromságnak.
Vegyük Istenünk áldását. Isten kegyelme és szeretete Jézus Krisztusnak ereje, a mennybe ment Úr szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon a mi életünkön. És adja meg, hogy minden lelki áldás, a Szentlélek beáradjon a mi szívünkbe, és boldogok lehessünk a Krisztusban, minden körülmények között, és minden, ami javunkat szolgálja. Amen. Áldás békességet.